Hát igen, ezt nyilván megvárjuk.
Kettes számrendszer. Most a Rádió Café.
A lehúzást, így van. Amikor az utolsó, akkor ott frutty, lehúz a gitár.
És utána mennyit kell várni, művésznő, hogy elmerjen az ember kezdeni tapsolni?
Hát attól függ, mert hogyha egy drámai műről van, akkor az egy-két másodpercet nyilván várok a közönség.
Az egy levegő, mondjuk, igen. És hogyha nem drámai, akkor...
Hát attól függ, mennyire sokkoló. Uh-huh. De hogyha meg béna, akkor... kis szorványos taps, de hát ezt a vendégem tudja legjobban, meg hát nyilván ő nem tudja ezt a legutóbbit, hogy ilyenkor mi történik.
Cicere Béla a vendégünk továbbra is, és a Cici Krisztus című nagyon nagy siker, karriert bejáró előadásáról beszélgetünk, és még nincs vége, mert hogy a Kisszeli Múzeumban is láthatjátok, kedves hallgatók, de most nyáron, ha jól tudom, ezzel végig turnézod a világot. A
magyarországi világot.
Igen, a világturnéra indultam ebben az országban.
Igen.
Igen, szerencsések vagyunk. Meghívták az előadást a Művészetek Völgyébe, a Kerekdom Fesztiválra, a Szombathelyi Szavária Fesztiválra, a Városmajori Szemlére, ami egyébként azért különleges, mert ez a szemle az egyetlen budapesti olyan színházi szemle, ahol zsűri nézi az előadásokat és díjat osztanak, tehát Budapesten ilyen nincs másik, és hát egy nagyon fantasztikus és örömteli hír, ez nagyon friss, még meleg, hogy a Vidor Fesztiválra is meghívták
meleg
az előadást.
Ropogós.
Igen, úgyhogy nagyon-nagyon büszke szépen. Vagyok.
Hát gratulálunk, illetve most legutóbb is játszottátok, azt hiszem, a fesztiválnak
most
a neve,
most fesztivál,
így van, a most fesztivál, Tatabányán, és ott közönségdíjas lettél te.
Igen.
Jó, de aranyos vagy ilyenkor, hogy örülsz?
Hát biztos pirulok is, de ezt leszem csak a piros fény, igen. világít.
Azért beszélgessünk egy picit arról, hogy ugye ez a második monodráma, amit pár éven belül abszolválsz, ilyen szép szóval, és pont a zene alatt azért elmesélted, hogy milyen, amikor, hát ugye sikeressé válnak ezek, és azért egymás után kell mondjuk felváltva játszani, van egy olyan hétvégéd, vagy olyan napjaid. Ez önmagában egy nagyon nagy kihívás lehet, bár nem tudom, tehát a színészek egy csomószor visszautasítják ezt, hogy nem olyan nehéz szöveget megtanulni, de azért egy monodráma esetében ez, amit egyébként említettél, hogy nem is megtanulni nehéz, hanem egy húzamban mondjuk előadni.
Igen, tehát nézd a tanulásra, az az egyszerű válaszom, nekem erre van trenírozva az agyam. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy most mit tudom, én nem tudok jó példát mondani, de hogy valakinek mondjuk egy szakácsnak érted rutinból hozza elő az ízeket, a nem tudom, a mártásokat, de nem tudom, hát ő azt csinálja egész nap, nekem meg ez a munkám. Ez a megtanulása. Az előadás az mindig egy, nyilván egy nagy kihívás, szóval itt nincsenek partnerek, nincs pihenő, itt igazából az ember felmegy a függöny, mondjuk itt áttételesen, felmegy a függöny, és onnantól kezdve addig, amíg a taps meg nem szól, addig én vagyok egyedül, nincs súgó, ezt többen kérdezték, hogy hol van a súgó, vagy ki súg, hát nincsen súgó egyáltalán, tehát teljesen magamra vagyok utalva ilyen szempontból, és még azt is meg szokták kérdezni, hogy akkor ezt így improvizál, vagy mennyi az improvizáció ebben, és mondtam, hogy nézd, improvizáció 0,0%.
Hát a szövegben nem lehet improvizálni.
Nem lehet. Az, hogy most lehet, hogy van benne egy baki, vagy valamit, nem tudom, másképp mondok, ezt még sokszor a Géza is azt mondja, hogy ő se veszi észre a lendületbe, vagy a
Géza
szövegben.
Géza a rendező,
Bodor Géza. Még ő se veszi észre, tehát ilyen előfordul, de azt a néző nem látja. És úgy, hát nézd, a felkészülése erre nyilván aznap egész nap ezzel kell foglalkoznom. Az előbb mondtam, hogy egy mestertől tanultam, hogy főleg egy monodrámán, de szerintem ez minden színpadi szerepnél is elvárható, hogy minden este legyen valami, amit egy kicsit másképp gondolsz, másképp mondasz. Tehát, hogy magadban találj egy részt belőle, amin gondolkozz, és egy kicsit más felé akarod kivinni. Tehát ez még nem változtatja a dramaturgiáját, de hogy neked legyen egy feladatod, legyen egy ilyen frissessége. Uh-huh. Pluszban ezt minden előadás előtt el kell mondanom a szöveget.
Az egészet. Milyen hosszú egyébként az előadás?
A Cici Krisztus 65 perc, a Pacal az 75.
De inkább az, hogy ez hány oldal?
Hú, nem is tudom. 30-40 talán. Most ez előttem, nincs előttem.
Azért kell másképpen, mert akkor fennmarad a figyelmed, és jobban tudsz Tehát azért kell másképp mondani egy
nem, ez inkább egy ilyen kihívás, hogy mindig legyen valami, ami egy kicsit ilyen izgalmasabbá teszi.
Ne váljon automat.
Igen, friss legyen.
Hát igen. Uh-huh. És nehéz, mert már én elkezdek azon dolgozni, hogy mikor mondjam el az egész szöveget, mert az biztos, hogy el kell mondanom előtte. Tehát valahogy ugye elő kell hívni az adatot a fejből.
De hangosan kell elmondanod, vagy magadban?
Hát hangosan mondom, mert közben be is kell beszélni. Uh-huh. Szóval ennek van egyfajta ilyen szövegcentrikus a darab maga, tehát persze, hát nyilván csak én beszélek, most ez nem volt annyira jó meghatározás, de alapvetően azért 70 percen keresztül beszélni színpadon, az más, mint hogyha valaki mondjuk egy tanár, pedagógus, professzor mondjuk így előad valamit. Az egészen más. Itt nekem be kell az egész berendezésemet melegíteni. Ezáltal én mindig elmondom a szöveget, és vannak részek, amiket állva, föl alá járkálva, ezért nehéz ott a múzeumban is kértem, hogy nekem hagyd legyen egy saját közegem, egy szobám, ahol én mondjuk egy szál gatyába is tudok, így, hogy átöltözök, mert már van egy ilyen kis
rituálé,
mikor iszom a kávét, étcsokoládét, hogy eszem,
mondd
nem
el,
tudom.
Hogy akkor ez hogy van?
Hát egy órával előtte iszom a kávét. Közvetlen előtte nem szabad, mert akkor az nagyon felpörget, meg szárít.
Meg pisilned is kell.
Igen, és akkor az is megmondja, akkor a pisi, hogy van, meg a
azt most hadd nem mondja el, Dorika, jó?
Hát csak az időszakokat.
Nem, azt nem kell elmondani. Egyébként azon, hogy az ember a színpadon áll, akkor ilyen
nem
nincs,
is
hogy pisilnie
kell. Igen.
Persze. De étcsokoládét például eszem, az most György barátomtól tanultam. Hát ez egy ilyen...
Nyálképzés?
Nem, ez inkább egy ilyen koncentráció, figyelem.
Komolyan? Majd de jó.
Az étcsoki az...
De neked a csoki nem szárítja a torkodat?
Nem. Például ezt is kérdezték, hogy iszom? Hát mondom, miért láttad, hogy iszom? Hát nem, de akkor hogy?
Mert hogy alkoholt?
Hát, nem,
hát hogy kiszárad a szájonjuk 65 perc alatt, persze.
Hol iszod meg a tuzod, hát a színészek?
Hát ja, van egy kis bugykos.
És akkor kérdezték ezt is, azt mondta, hogy hát figyelj, ő 10 perc után neki kiszárad a szája. Uh-huh. Nem tudom, hát én elkezdem.
Megharapod a nyelved, és akkor jön.
Nem, érzik. Hát az adrenalin akkor nem engedi ezeket,
nem, hát
a dolgokat.
Nem, hát nincs egyébként. És a pacalban is ugyanez, megtapasztaltam ezt a fajta érdeklődést.
Pedig ott a kondérban még beleszlopálhatsz egy
kortyú. Ott egyébként
kortyú.
Több lehetőség lenne rá, de ott sincs egyébként se víz, se semmi bent. Az egy kicsit más műfajú, az hát fene tudja, melyik a nehezebb, az talán intenzívebb, azt tudnám mondani.
Egy picit, egy pár szóval beszélsz arról is, ugye ez a Csernaszabó András 77 Magyar Pacalból
igen,
lett
nagyon
átdolgozva.
Vas György barátom, színész kollégám ötlete volt, mondta, elolvasta ezt a könyvet,
és te jutott
el egy víziója szépen. Volt, hogy nyúlök egy kondérban, és mondom ezt a szöveget. Na, akkor gyerünk,
te pacarról
te
jutottál ezt a szín.
Ez 2017-ben volt, aztán utána 3 évig gondolkodtunk, hogy mi legyen ezzel.
És akkor jött a Covid,
egyébként abszolút, és akkor elkezdtünk próbálni. Nagyon nehezen nyúltunk hozzá, de aztán mindenki írt bele jeleneteket, Baksa Imre barátom is, Bátfai Pozsgai Rita dramaturg átfésülte, a Gyuri is írt bele jelenetet, már Vas Gyuri, aki rendezte az előadást, én is írtam bele jelenetet, és a Csernaszabó Andrásnak is van a 77 Magyar Pacalból egy rész benne, amit így összeollóztunk. És az alapvetően az egy vitáról szól, pacal, aki elmereng főzés közben, hogy milyen jó, hogy van, vagy létezik, és akkor megjelenik egy bíró, aki szintén ő önmaga, és elkezd vitatkozni arra, hogy már pedig ez egy undorító, ehetetlen méreg. És akkor ez a vita megy végig, és ez a struktúra igazából követeli meg azt, hogy egy perc pihenő nincs, hiszen ahogy az egyik befejezi, a másik kezdi.
Persze,
tehát
a vita ritmusa. Úristen Béla, ez nagyon nehéz. És te szereted a pacalt?
Egyébként szeretem.
És hogy?
Minden szempontból. Amikor például pörkölt, ugye ez a magyar, az a legismertebb, de ettem már ilyen pacalsalátát, főzött egyszer a Cserna egy milánói pacalt, az is nagyon finom volt.
És akkor azóta kapod folyamatosan a pacalrecepteket, pacalkóstolókat, közösségtől?
Nem kerelik, a kinyitom Bandi barátom könyvét, amiben 77 recept van, úgyhogy elég ezt megnézni.
Dóri, te szereted?
Én nekem, tehát nem rendelem sosem magamtól, de ha elém rakják, és jól van elkészítve, én minden további nélkül megeszem, persze.
Én életemben nem ettem meg.
Tiszta kollagén, csak mondom.
Igen, tehát nem öregszel meg, Dóri, ha eszed.
Bizony.
Akkor berendelem holnap.
Jó.
És hát tényleg volt ilyen helyzet, ami a színházban, nagyon sűrűn előfordul, van, amikor például most egy hónapig nem játszom a Cici Krisztust, meg a Pacalt sem, de legutóbb volt egy olyan, hogy csütörtökön Tatabányán játszottam a Cici Krisztust a Most Fesztiválon, pénteken a Kiszceli Múzeumban, szombaton az Eres 9 Színházban játszottam a Pacalt, és vasárnap Dunaharasztin a Laffert Kúriában megint a Cici Krisztust.
Ez elképesztő, de tényleg ez egy maraton, kettő. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon nehéz agyi munka is,
hát igen,
a hangszálaknak is.
Igen.
Fantasztikus, tényleg.
Igen, nagyon örülök, hogy vannak ilyen kihívások, mert az ember igazából, ugye ezt ráadásul nem tudom nem szervezni, tehát ez nem úgy van, hogy nem tudom, biztos Pavarotti megengedheti magának, hogy két hetente volt csak koncertje, vagy tehát, hogy ezt ő úgy összeszervezte, de hát nyilván nem akarom magam hozzá hasonlítani, de hogy alapvetően ezek a, hogy mondjam, a színházi világban nem nagyon én diktálom ezeket. Vannak igen lehetőségek, összejönnek, ráadásul amikor ezt elkezdjük szervezni 2-3 hónappal előtte, én bele se gondolok abba, hogy ja, hogy ez pont, ja,
hogy ez egy ott, sorozat
igen
lesz.
De hál' Istennek jól sikerült mind a négy.
És
nem akadtam le, nem álltam meg, ment szépen a szöveg az útján.
Mennyire könnyen, vagy hogyan reagálnak például a Cici Krisztusban? Azt neked mennyire könnyíti meg a dolgodat a lendületben például, hogy érzed, hogy mondjuk mennek veled, vagy egy kicsit olyan távolságtartóbb a közönség is nem veszik annyira poénokat?
Igen, ez egy nagyon közös játék, én úgy gondolom. Tehát főleg egy egyszemélyes előadásnál, és ezt a monodrámát, mint műfajt néha nem szívesen mondom, mert esetleg meghatározza a stílusát is, főleg
tehát
a Pacalnál,
hanem
inkább egyszemélyes végjáték, vagy egyszemélyes előadás, vagy nem tudom. Tehát lényeg az, hogy a Cici Krisztusra visszatérve, tehát hogy ez egy közös hely, egy közös tér, tehát itt nagyon fontos az oda-vissza hatás a nézőknek, nézőktől is felém, és hát nyilván tőlem is feléjük. Igen, előfordul az, hogy, sőt, tehát igen, nincs két egyforma előadás, és nincs két egyforma közönség sem. Van, aki azt mondja, hogy a közönség minden, mindig ugyanolyan, én vagyok más, én változom, én nem vagyok
de
olyan.
De sosem fogjuk tudni, hogy ki volt
tudom,
előbb
de,
a más.
De tény, hogy előfordul az, hogy azt érzem, hogy valamiért esetleg nem úgy reagálnak, nem úgy jönnek, és akkor nagyon nehéz ott belülről ezt valahogy, hogy is mondjam, végig gondolni. Szóval képzeljétek, hogy ott állok, mondom a szöveget, és közben így valahol a kis agyamban az van, hogy na most ezen nem nevettek, akkor ezt nem jól mondtam? Jó, akkor most tegyek rá, nem, de megyek erre, tudom a dolgom, ezt kell csinálni, nem. Ott miért áll föl vagy? Tehát volt olyan, képzeljétek el,
és közben folyamatosan beszélsz.
De amikor ez még csak az, amikor egy pici reakció nincs, vagy van, vagy nagyon nevetnek, akkor meg ugye az nyilván az hogy nagyon reagálnak, akkor meg nagyon inspirál engem. De az, amikor a BTM-ben körülbelül másfél méterre ülnek előttem, és
Budapesti Történeti Múzeum.
Múzeumban, és beül egy házas, mert négy szék fér el, beül egy házas pár két kamasz gyerekkel, és a gyereknek elkezd villogni az órája, aztán érzem rajta, hogy ő nem ehhez van szokva, elkezd unatkozni, jobbra dől, balra dől, nézi az óráját.
Meg akarja nézni a telefonját.
Nagyon-nagyon-nagyon ki tud billenteni. Persze. Tehát ott nagyon nagy önuralomra van szükség. Nem is az, hogy én most megkérdezem, nem akarok úgy kiesni, és nem akarom megszólítani, hogy figyelj, ne haragudjál már, meg én itt dolgozom, itt kiteszem a szívem, lelkem, ne az órádat nézd, mert nyilván ugye a közönségnek van egy, hogy mondjam, egy idézőesen hatalma, ő kifizette jegyet, ő végig is azt csinál, amit akar, és ha éppen nem tetszik neki, akkor miért ne nézegesse az óráját adott esetben. De ezek a dolgok nagyon kibillentenek egyébként. Vagy ki tudnak billenteni, de hát ez az, hogy nem billentenek ki, csak igazából azért mondom, hogy ez megy belülről.
Igen, megy a másik
monológ. De közben
monológ.
Meg igen, valahogy a másik meg azt mondja, hogy nem, ne erre figyelj, hanem próbáld tartani azt, ami tudsz, aminek tudod az ívét, higgyél ebben, tartsad, ne billenjél ki, ne... Szóval ez nagyon nehéz, ez a belső, hátsó játék, ami arról szól, hogy közben, miközben te játszol, valahogy figyel valaki. Az a jó, hogy ez a valaki, ez nem jön elő soha. Mert akkor mindig jelen idejű tudsz lenni, és ez a cél, hogy az mindig az itt és mostban legyen. 90%-ban így is van egyébként, csak néha előjönnek ezek a helyzetek például.
Ez olyan érdekes megtudni, hogy mi megy a színészben, amikor egy-egy személyes darabot játszik, ugye ez tök jó, hogy elmondtad.
Igen.
Hát és ehhez kell nyilvánvalóan olyan 200%-osan tudni a szöveget, hogy aztán semmi se tudjon kizökkenteni a...
Igen. Volt és olyan, volt, hogy a gyerekeimmel mentem kocsival, és akkor mentünk, nem tudom, egy órát együtt, és akkor így vittem őket valahol, és nekem aznap este előadásom volt, pont a paccal, és akkor elmondom, nem baj, elkezdem mondani. És így vezetés közben, mert az még jobb, mert akkor ugye másra is kell figyelnem, és közben mondtam a szöveget, de közben figyeltem arra, hogy nekik is érdekes legyen, hogy ő megértsék, és hát igen, szóval ez megy egyelőre, hál' Istennek.
Na de most így erről a két előadásról beszéltünk, pedig még van néhány percünk, amiben én azt gondoltam, hogy említsük meg azért azokat a többi előadást is, amiben szerepelsz, vagy egy picit így mesélj arról, hogy hol vagy még és mit csinálsz. Ugye az Orlai Produkciós Irodánál vagy most már 15 éve, és hát most ebbe az adásban már nem fog beleférni, pedig nagyon akartunk arról beszélni, hogy te két nemzeti színházas érát is végig éltél, ugye a Jordán Tamásnak a 2003 és 8 közötti igazgatásában, illetve aztán az Alföldi Robert Féle nemzetiben is ott játszottál, ami egy nagyon izgalmas, de majd akkor ezt eltesszük máskorra. Most,
inkább az aktuális ilyen előadásokra koncentráljunk.
Igen, hogy akkor az Orlai az egy nagyon más típusú színház, hiszen ugye arról van szó, hogy a Jordán Tamásnál is, és én azt gondolom az Alföldinél is egy ilyen kísérletezőbb, olyan értelemben bátrabb, hogy számíthattak az ő stabil közönségükre, akik szeretnek újdonságokat látni, vagy érdekességeket, vagy kísérleteket a színházban, tehát bátrabban játszhattak ezzel. Az Orlainak inkább egy olyan közönsége van az én meglátásom szerint, aki ezt a polgári színjátszást szereti, a klasszikus típusú színházat. Te hogy vagy ezzel?
Egyetértek vele, bár azt gondolom, hogy Orlai Tibor nagyon figyel arra, hogy több réteget próbál kiszolgálni, úgymond művészettel. Tehát, hogy a belvárosi színházban nyilván egy szórakoztatóbb, vagy egy populárisabb előadásokat hoz létre, de ugyankor a Jurányiban, vagy a Hadszínben pedig igen fontos társadalmi problémák is felhív, társadalmi problémákat is boncogató előadásokat is hoz
tehát
létre.
Tehát helyszíntől függ, hogy...
Mert nyilván, mert azok nyilván egy kisebb térben jobban működnek, szóval ő szerintem nagyon jól működteti ezt az Orlai Produkciós Irodát, hogy nagyon sokféle típusú és nem tudom, stílusú előadásokat hoz létre. Mellette még az Orlai mellett még dolgozom független színházaknál is, a Jurányi színházban van a Dehogy van jól című fantasztikus előadásunk, ha lehet így mondani.
Már miért fantasztikus, ha már lehet
mert,
így kérdezni?
Mert egy nagyon jó írás, és szerintem egy nagyon jó előadás is született belőle. Abszolút mai történet, ilyen kiégésről szól, és négy különböző figura találkozik így, akár Budapesten, vagy Magyarországon, vagy igazából Európában, tehát nincs ilyen szinten meghatározva. És nagyon szeretjük, ez a csapat, ez egyébként egy állandó rendező és négy színész, akiknek ez a harmadik előadása már, és hát lehet, hogy az utolsó is ilyen szempontból. Három különböző előadást hoztunk létre. Mellette az RS9-ben is dolgozom, tehát szabadúszóként dolgozom, de ahogy 10 évet voltam a Nemzeti Színházban úgy, hogy nem voltam tag, csak külsős, ott is szabadúszóként. Valahogy nekem mindig van egy ilyen nagyobb bázisom, egy ilyen kőszínház, vagy egy ilyen nagyobb csapatnál, és aztán mellette függetlenként is dolgozom folyamatosan, és ez valahogy ez így kiegyenlíti.
Jó a balansz.
Mást, igen. Akkor jó, hogyha jó a balansz.
De egyébként te belül milyen stílust szeretsz? Tehát igazán te mit választanál, ha rajtad múlna? Mert ugye ezt megbeszéltük már ebben az elmúlt órában, hogy te egy ilyen sodrodós faleveles nő típus vagy, aki, ha jönnek a lehetőségek, élsz vele, vagy épp igen, nem, de nem hogy nem tudom. Te szervezed előre magadnak a dolgokat,
nem
de
is,
ha most, ha most
is
rajtad múlna.
Nem egyébként, vagy így elképzelésem. Nyilván minden kihívás nagyon fontos, és minél nagyobb, és minél mélyebb dolgot kell megfogalmazni színészként, az annál nagyobb kihívás, annál jobban vágyom arra, hogy egy olyan produkcióba dolgozzam, vagy olyan rendezőkkel dolgozzam, tehát ez így előttem van, de azt gondolom, hogy ez a két monodráma, ez elég, vagy egy személyes előadás, ez egy elég komoly kihívás, és most nagyon elégedett vagyok azzal, hogy ez a kettő működik, hogy párhuzamosan tudom játszani, hogy még mind a kettő él, Most igazából ez a legkomolyabb feladat, és azt gondolom, hogyha belőlem valaki akar valamit látni színészként, akkor bármelyiket megnézi, akkor azért elég jól megismereti azt, hogy én nekem hol van most éppen a kvalitásom, vagy hogy én hol tartok éppen színészileg.
Hát akkor azt kívánjuk, hogy minél több ilyen feladat találjon meg.
Már vége is.
Igen, képzeljétek el. Majd csinálunk egy 2.0-át.
Mennyire?
Hát, hogy nagyon-nagyon gyorsan, és akkor 2 perc alatt elmondhatsz még más dolgokat.
Nincs már 2 percünk, gyerekek.
Nem, akkor kerekítsd.
Viszont annak örüljünk, hogy volt ez a 2 óránk, és egy csomó mindennek tudtottunk rólad, és köszönjük szépen, hogy eljöttél, és csinálunk majd egy második részt.
Jó? És akkor végén elmondhatom, hogy...
Tessék.
Ficere Béla vagyok, és ez itt a Rádió Café. Hallgassátok a Rádió Cafét.
Köszönjük szépen.
És én is köszönöm. És nem is úgy mondtad, hogy és, hanem úgy Az nagyon jó volt benne, szerintem az nekem külön tetszett.
És továbbra is hallgassátok a Rádió Cafét, ezt a felszólítást mindenki vegye komolyan. A 2-es számrendszer most elbúcsúzik, és ne felejtsétek el, hogy vasárnap délután ugyanebben az időben meghallgathatjátok ennek a műsornak az ismétlését. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok, köszönöm!